Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, külön tisztelettel üdvözlöm előadónkat, Rókus Kallé Pál professzor urat. Elhiszem, hogy főzsebben be kellene mutatni, hiszen szerencsénkre hetente itt jár intézményünkben a pszichológiai tanszéken oktat. A írásai pedig itt szúnyognak a könyvtárban, bármikor hozzáférhetően. Én tisztelettel felkérem előadásának a megtartására, amelynek címe értelmiség a történelmi idők szorításában. Előre is jelzem, hogy ez körülbelül olyan 50-50 perces eszmefuttatás lesz, azt követően pedig, ha úgy téli a gondolatok érkeztek, akkor szívesen áll rendelkezésükre. Kérlek,
ügyetlenül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! A témát tulajdonképpen többféleképpen is meg lehet közelíteni, tárgyalni. Lehet úgy is, mint egy szép irodalom történeti előadás, és lehet úgy is, mint egy személyes, belső küzdelmet sorsunkkal, értelmiségi helyzetünkkel. Mind a kettő szeretném röviden elvégezni. A irodalom történeti bemutatás kezdődhet akár úgy is, hogy az értelmiség küldetéséről, Szent István királyi hitelmeitől kezdve, Rényi Miklóson keresztül, Reponton költőjén keresztül egészen Babits Mihályig, József Attiláig, vagy akár Váci Mihályig is elmegyünk. Babits Mihálytól, József Attilától legyen szabad csak két rövid az értelmiség küldetésére, felelősségre vonatkozó gondolatot idézni. Babits Mihály, századunk poéta, doktusza, Jónás könyvében az elháríthatatlan felelősségről szól, a mulasztásos bűnökben, amikor azt mondja, vétkesek közt cinkos, aki hallgat. Egybecseng ezzel a gondolattal a népies Ír Gyulának Bartók című versében leírt azon gondolat, hogy növeli, ki elfödi a part. De a proletár költő József Attila is szomjúhozó értelmiségként üdvözli Thomas Mann-t, amikor azt mondja, te jól tudod, a költő sose lóbít, az igazat mond, ne csak a valót, és örül, gyermekként örül, hogy lát itt ma fehérek közt egy örülőkre. Azóta közel 60 esztendő telt el, és egy kicsit talán még ezt az utolsó mondatot is, mintha módosítani kellene ma már, mármint azt, hogy európaiak között, fehérek között egy európai. Egy társadalmi funkciómnál fogva 7. éve járunk Európát az európai integráció ügyében. Ma egy hete, illetve tegnap egy hete még Erfurtban voltam egy ilyen jellegű fórumon, tárgyaláson, és azt kell mondjam, hogy ma már Thomas Mann üdvözlése kevés, és ma már az európaiakat is megismervén nyugaton is az európaiak között ha embert láthatunk, igaz ember, annak kell örülnünk. De vehetünk személyes, egyetlen irodalmi példát is, egyetlen, tessék befáradni. Egyetlen személyes példát is, Vörös Marti Mihály. A nagy emberi közösségek költőjének értelmiségi bizonyságtétele ma is felragadt. Csak három vonását idézném fel, mai probléma oldásunkhoz. Az első, és tulajdonképpen az írás tudók felelősségéről azóta szólhatunk, tömeges méretekben, mióta a könyvnyomtatást Gutenberg János föltalálta, és megindult a könyvnyomtatás. Vörös Martinak epigrammatikus költeménye a Gutenberg albumba adja az egyik alapvető gondolatot az értelmiség felelősségéhez. Az egész költemény egyetlen feltétel sor, tessenek majd odahaza, tüzetesen átolvasni, érdemes, majd ha, és jönnek sorba, hogy mikor ad méltó emlékjelt a világ Gutenberg Jánosnak, a könyvnyomtatás feltalálójának. Én csak azt a gondolatot idézem most, hogy majd a tanácsot tart a föld népsége magával, és eget postromló hangon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögbe, igazság. Ez az egyik gondolat. A másik, az értelmiségi emberképnek egy vonása ugyanebből a versből, amely így hangzik, majd ha áldozni tudó szív nem esik ki az észt. Nemes szív és ész. Az ellenkép is adott Vörös Marti költészetében a legkeserűbb hangú verse az emberekben, ahol azt írja, és ha körülnézünk, ezt is látjuk mai életünkben, ahol azt írja, istentelen frigy van köztet, ész és rossz akarat. A harmadik vonás a szüntelen fejlődés gondolata. Az élet értelmét, az élet szánalmas hazugságaival együtt bemutató hatalmas ívelésű költemény, a gondolatok a könyvben. Valójában a képmutatástól lemeztelenített kultúra nemzet nevelő és nemzet emelő vonását, feladatát hangsúlyozza ebben a versben, és bár egy keserű tanulsággal indítja, a végén hozzáteszi, hogy a fájdalom fogalmazta ezt a bevezető gondolatot, amikor azt mondja, leírva áll a rettentő tanulság, ugye, hogy még nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák, értőknek. Sorra veszi az irtózatos hazugságot, az ellentmondást a könyv anyaga és a könyv tartalma között, és utána felteszi a kérdést, miután azt mondja, hogy ha fölépítettük a Bábelt, ugye, kezdjünk el újra, menjünk el újra, tűrni és tanulni, és fölteszi a kérdést, hogy ez hát a sors, és nincs vég semmibe. Nincs. És nem is lesz, míg a föld ki nem ül, és meg nem kövülnek élő fiai. A választ megadja az élet értelmét, és pedig lenn, kétszer is. Kétszer is felteszi a kérdést, mi dolgunk a világon, mind a kétszer a választ így kezdi, küzdeni. Először, mint egyénnek fogalmazza meg az élet értelmét, másodszor pedig, mint egy nemzet polgárának. Mint egyénnek azt mondja, tudunk küzdeni és tápot adni, lelki vágyainknak. Lelkünk a szám, mely fölfelé visz. Fölfelé. A fejlődés gondolata egyénileg lelki vágyainknak adni tápot. És mint nemzetpolgára ott is ezzel kezdi küzdeni, és pedig le így fogalmaz, erőnk szerint a legnemesbekért. Ebben benne van a maximumot nyújtani. Erőn szerint a legnemesbekért. hiszen előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivittuk a mély süllyedésből, és a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, ismét a maximális igényesség, mondhatjuk térvén őseink korához, és akkor jön az élet áldomásának köszönete. Tehát ebben az van, hogy amíg élünk, addig kötelességünk, bármilyen idősen is a magunk területén szolgálnunk a nemzet emelkedését. Tehát ha már a föld korához visszatérünk, akkor, de addig nem. A fiataloknak is szól külön, és itt is a fejlődés gondolata tér vissza a Jóslatban című versére. Jóslat. Csak ezt az egy néhány sort idézem, gyűlöletnél jobb a tett, kezdjünk egy újabb életet. Legyen minden utó különb ember, mint apró. Tehát igenis, a fiatalok előzzenek meg minket, legyenek különbek, többek, és nekünk is ezt kellett és kell tennünk, amit képesek vagyunk. Ez az irodalmi tükörbe pillantás valóban felemelő, igaz, ám azt hiszem ma ez már kevés. Megmelegedni a gondolatainál, egy nagyobb tárlatba előre pillantani jól esik, de nekünk többre van szükség, cselekvésre. És ma, aki az értelmiségi problémát felveti, az nem kerülheti ki a nemzet sorsával való szembesülést. Erre a személyes szembesülésre a haza sorsával, és benne önmagunkkal külön-külön van szüksége mindenkinek. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy ugye a saját élethelyzetébe gondolja bele magát, és úgy próbálja végig járni velem azt az utat, nyugodtan vitatkozva is vele, ha nem ért egyet, ha másképp látja, és a saját megoldását keresve, sokszor talán tépelődve majd később is csendes órákon, de járja végig az utat, és keressük a választ sorsunk és jövőnk elemzésének útja. Hiszen és ez meggyőződésem, nincsen közöttünk senki se, aki olyan jelentéktelen lenne, hogy ne lenne a saját körében mások által nem pótolható fontos feladat. Tehát igenis, mindannyiunknak van mit tenni a magyarságért. Akkor, amikor, és ez nem drámai, vagy traumatizáló dolog, a tények, amikor azt mondom, hogy egy élet-halál harc zajlik, és ez a harc, ez ugyan nem független Európa, de az egész emberiségnek válságától mégis egészen sajátos, még itt, Közép-Kelet-Európának ebben a régiójában is. Értelmezzük egészen pontosan a címet. Mert egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen probléma tudat, hogy értelmiség a történelmi idők szorításában, hogy ez él bennünk, hogy ezt érezzük. Vegyük sorra értelmiség, szorítás, történelmi idők szorítása. Egyáltalán ki az értelmiségi? Milyen emberképünk, értelmiségi képünk van szorítása? Érzünk-e egyáltalán valamilyen szorítást arra, hogy tennünk kellene valamit? És ha igen, akkor mi az, ami szorít? És honnan? És mire szorít kézben? És hogyan értelmezzük végül is a történelmi időket, a történelmi helyzetünket, egyáltalán azt, hogy mitől és mikor történelmi egy helyzet, és a mi helyzetünk az-e, és milyen időtávlatban szorít bennünket ez a történelmi helyzet. Nagyon röviden menjünk végül, értelmiség ki. Ki az? Csak részben köthető, azt hiszem, valamilyen felsőfokú végzettséghez, és nem szabad kirekeszteni az értelmiségi körből azokat az értelmes kézműveseket, polgárokat, vállalkozókat, akik meglévő tudásuk további folytonos művelésére, fejlesztésére éreznek késztetést azért, hogy az közhasznú célok szolgálatában alkalmazza. Sokféle értelmiség képünk van, attól függően, hogy milyen az ember képünk. Mennyire teljes, mennyire igényes. Arról most kevesebbet szólnék, bár utalok rá, hogy hogyan silányunk el az ember, illetve róla alkotott képünk. Az értelmiséggel kapcsolatban és a tudással kapcsolatban helyén való, hogy idézzük angol Francis Bacon, akitől ez a mondás származik, hogy a tudás hatalom. Hatalom is, de legalább annyira, amekkora a tudásunk, annyira felelősség. Majd kicsit leszűkítve, divatosan, felszínesen, élve és vissza is élve ezzel, úgy szoktuk mondani, hogy az információ a hatalom. És a média, amely tömegesen informálhat, propagandát fejtett ki, a reklám és minden, ami információs áradatban előtt minket, akár esetleg szelektálva, hiszen ha visszatartunk információt, ha adagoljuk, ha szerkesztjük, ha elhallgatjuk, ez mind, akárhogy szépítjük, ez a csúsztatásnak nevezett valami, ez nem egyéb, mint hazugság. Az értelmiségi pedig igaz ember, teljes ember, egészséges ember, a kiművelő ember fő, közhasznú szolgálatban való értelmezésű. Homo sapiens. Csak annyiban ezt egy jelzővel kiegészítjük, etikusan sapiens, azaz bölcs, értékmegvalósító módon értelmes, konstruktív, a hit bátorságával felvértezetten, intelligens, cselekvéketlen. Szorítások. Szorítás csak ott van, ha több irányból hat ránk el. Ha egy irányból hat ránk, akkor az csak sok. És sok. Tehát belülről és kívülről érkező erő hatásokra érzünk szorítás, de ez is többféle lehet. Érezhetjük magunkat olyan szorításban, amikor egyszerűen környezet függővé válunk, talán egy kicsit önzővé, lehet, hogy félelemből, rossz tapasztalatok alapján, lehet, hogy képmutató módon, lehet, hogy lelkiismeretünkkel megalkuló pessimista módon. A gyáván jó emberek, én ettől mindig félek, mikor valakire azt mondják, hogy jó ember, a közben gyáva. Mert ez a gyáván jó ember tulajdonképpen az, aki lehet, hogy értelmes, de nem értelmiségi, mert ő az, aki lakány módon rendszerű, opportunistára is van. És kártékony az. Anélkül, hogy szeret, nem akar, de eszköz, és kihasználja. És lehet az ember a szorításban úgy, autonóm emberként megmaradhat, hogy a lelkiismeret szorítását érzi, ez a domináns benne, a destruktív, esetleg destruktív környezettel szemben, de ha építő környezetben van, akkor csodálható is. Ő is érzi egyébként a környezet, a körülmények, a hatalom nyomását, ha úgy tetszik. Ő is tudja azt, és neki is mondják, hogy magasabb szempontból, és személy feletti erkölcsre hivatkozni, de ő csak személy feletti felelősséget érez, és a személyes felelősséggel hordozza, és válaszol a felelősségre, a szó felelősség, cselekvő felelősséget jelent magatartásra életét. A benne lévő rendből építkezik, bár nagyon nehéz neki, hiszen ugyanazok a körülményei neki is, mint nekünk és bárkinek. De ő tudja, hogy a körülményeknek neve van. Minden körülményt meghatározott ember hozott létre, mögötte emberek vannak, és a körülmények alakíthatók. Tehát ő az, aki a kultúr ember eszményét úgy valósítja meg Albert Schweitzer szavai szerint, hogy a körülmények ellenére megmarad kultúr ember. Mennyire összecsengesz Arany János szavaival, aki azt mondja, a legnagyobb cél itt a földi létben ember lenni, mint minden körülmények. Nem több, nem egy. Történelmi idő. Kiélezett helyzet, és az idő teljességében látunk ilyenkor, még akkor is, ha a kiélezett helyzet a pillanatra, a mostra szegezi tekintet. Ez jelenti egyrészt, egyáltalán történelmi az az idő, amiben élünk. Szóval annyi minden történt. Igen. Történelmi, és a történelmiben benne van az, hogy valami nagyon fontos élet, halál kérdése történik körülöttünk, velünk, valós esélyek és valós veszélyek lesznek körül, és a valós veszély miatt egyetlen esélyünk az, hogy vállaljuk, szembenézünk a sorsunkkal. Tehát amikor történelmi időket élünk, és ennek a szorításában vagyunk, nincs alternatív. Vállalni a sorsunkat, és megoldani a helyzetet. Időtárlatban, időteljesség, évezredes gyökerekből táplálkozó körülmények már kiélezve a most szorítását, a jövő most és itt dől el. Úgy kell változni, úgy kell értelmiségének lenni, hogy a körülményeket mi alakítsuk helyes irányba. És ez különösen ma fontos. Nemrégen Nemeskürti Istvánnak egy előadását hallottam a Keresztény Értelmiségi Szövetség éves kongresszusán Budapesten. Kritikus címe volt az előadásnak, kemény bírálat, tiszta szó volt, ami elhangzott. A címe ez volt: a cselekvés hiányos társa. A továbbiakban nézzük meg egy kicsit részletesen, milyen is a helyzetünk, mi a legfontosabb tennivaló. Az első. Helyzet. A történelmi helyzetünknek a gyökerei messze évszázadokra nyúlnak vissza, és éppen ezért a reális nemzeti önismeretet, tudatosságot, nemzeti öntudatot és tartást nyújtó történelmi nevelés alapvető feladat. Mindannyiunk, akik fiatalokkal foglalkozunk, vagy akik csak egyszerűen szülők, keresztszülők, nagybácsik, nagynénik, nagyszülők vagyunk, vagy leszünk. Két tartással rendelkező értelmiségit idézünk. Németh László és Szekli Gyula. Németh László 1943-ban Szárszóban esztünk. Aki a magyarság újkori történetét megírja, arra fel kell felelnie, hogyan süllyedt benszülötté ez a nagy középkori nemzet tulajdonországban. Benszülötté süllyedt saját országban. Szekfű Gyula alakonásában így jellemzi, így értékeli ezt a folyamatot, Mohácsig a jellemünk alakította a történelmünket, azután már a történelem alakította a jellemünket. A helyzet talán kicsit leegyszerűsített ebben a megfogalmazásban, és túlzottan sorsszerű komorsággal meghatározó, noha mint mentalitásbeli figyelmeztetés, jellemző és figyelemre nyíltó. Arra figyelmeztet ugyanis, hogy a történelmi sorsfordításhoz a társadalom döntő többségének kell erős jellemmel rendelkezni, hogy a történelmet kezdje alakítani. Ez viszont azt jelenti, a jelen pillanattól kezdve, és ez folyik már nem csak a jelen pillanattól kezdve, hogy a nemzet egészét átfogó tudatot, teljes emberséget formáló nevelésnek kell érvényesülnie minden iskolában. Ha a pillanatnyi helyzetünket nézzük, és azt kell tegyük, akkor legalább 80 évet kell visszamennünk, hogy mai állapotunkat reálisan diagnosztizálhassuk, és sorsfordító tennivalónkat meghatározhassuk. 80 év, mondjuk 1914-16. Ez alatt, a 80 év alatt háromszor ment végig rajtunk magyarokon a gőzhenger, az első világháború, Trianon, részekre szakadt ország, Magyarország anyaszerep vállalása nélkül, második világháború, szintén hatalmas félreáldozottakkal, és utána 4 évtized elnyomás, diktatúra, amikor a gőzhenger állandóan ide-oda jár majd. Ha csak ezt a 4 évtizedet veszem, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy 90-től 94-ig ez a 4 esztendő kevés volt ehhez, hogy valahogy magunkhoz térjünk. Hadd éljek egy példával, egy életből vett analógiával érzékeltessem, és ezzel körülbelül kiadom önmagamat is, hogyan értékelem azt, hogy magyar vagyok, és mi a véleményem arról, hogy hazafiság, nacionalizmus, vagy patriotizmus. Kérem, ha egy szülőnek a gyermekét valamilyen súlyos baleset éri, és 40 napig kómába kerül, de utána magához tér, nyilván 4 nap nem elegendő ahhoz, hogy utána a tolókocsit is elhagyja, lábra álljon és újra dolgozzon. Iszonyú sok érte ezt a nemzetet. És még egy. Amikor ez a baleset bekövetkezett és a beteg kómában volt, és fölötte az orvosok már összejöttek és azt mondták, kérem, tessék beletörődni az Úr akaratába, és a lelkész fölkeresi a szülőt, és imádkozik vele, hogy törődjön bele az akarat, az Isten akaratába, akkor a szülő lázad, és azt mondja, nem. Tudjuk, nem olyan egyszerű a helyzet. Annak a gyermeknek van egy gyermeke, aki még nem tud eszmélni. Nem mondhat le a szülő a gyermeke életéről az ő tudta nélkül. Nem mondhat le a gyermeke nevében, aki még beszélni se tud, mert esetleg 4 hónapos. Tehát az utolsó pillanatig igenis harcol. Ez azt jelenti, hogy ha mi magyarok vagyunk, akkor nem mondhatunk le, és nem adhatjuk el a magyarságunkat, ami nem valami különös értelme, hanem egyszerűen adottság. Annak születtünk. Nem mondhatok le a magyarságomról, ennek az adottságnak a megvalósításáról, még meg nem született nemzedékek, tudta nélkül és nevében, és nem mondhatok le a magyarságról a határon kívül rekedtek nevében, akik nálam sokkal nehezebb helyzetben vannak. Tehát, ha én ezt teszem, és felelősséget érzek, és ezt kifejezésre juttatom, akkor tulajdonképpen ez az én természetes magatartásom, nem értem, nem vagyok rá büszke, egyszerűen nem tehetek más. Kérem, miben élünk, milyenek vagyunk? Három területről hadd hozzak röviden néhány példát. Egészségügyi és szociális helyzet, kultúra és közoktatás, jog. Igyekszem tényszerűen. Amikor a Bokros csomag restrikciói napvilágot láttak, és például a pénzügyminisztériumi megszorítások az egészségügy területén egyetlen egy költségvetési keretet emeltek, mert szülőotthonok bezárásáról döntöttek, az abortuszra fordítható keretet költségvetésének 8%-kal tovább. Ez volt az egyetlen. Akkor a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, ez körülbelül másfél évvel ezelőtt volt, demonstrációt hirdetett, felvonult a pénzügyminisztérium és a parlament előtt. Különféle feliratok voltak, az egyiken nagyon kemény jelző volt az illetékesekre. Ez a jelző volt ott, nemzetgyilkos. Nem tudom szápolni, ha arra gondolok, hogy egy megfogant élet az élet. Jogi személy is már, ha úgy tetszik. Tehát, ha a megszüntetéséről gondoskodom, és ezt tömegessé teszem, és így buzdítok erre, akkor nemzetgyilkosságra buzdítok. Például. Lehet, hogy kiélezem. Kérem, ez itt február 8-án a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen paradigmaváltás az egészségügyben kerekasztal beszélgetés volt, amelyen számosan részt vettek, többek között Kovács Pál volt egészségügyi miniszter. Tisztességes ember becsület. Kérem, az értekezlet jegyzőkönyvéről készült egy cikk, ebből olvasok fel részletet. Virág Zoltán, aki az egészségtudomány főszerkesztője, írt többek között, illetve mondja a következőket, és ehhez kapcsolódik majd Kovács Pál. A Magyarországon történő dolgokon elgondolkodva hosszú ideje egy Pócs Petrihez kötődő történet jut az eszembe, amikor egy kisgyermek megkérdezte az édesapját, hogy miért történhetett meg velünk a faluban mindaz, ami megtörtént. Az édesapja kérdésre némi gondolkodás után azt felelte neki, azért, mert hagytuk. Eljött 56 novembere, akkor a kisfiú már kamaszodott, és megint megkérdezte az édesapját, miért történt mindez. Az édesapja megint csak azt tudta mondani, azért, mert... Nos, ha ma is bekövetkezik, hogy megszűnik az egészségtudomány, felszámoljuk a megelőzést, környezetegészségügyet, vajon miért történik mindez? Kovács Pál. A válasz azt hiszem ugyanaz, mint amit idéztél, azért, mert tart. Valóban nagy a veszélye annak, hogy a közegészségügyi szolgálatokat a közigazgatási hivatalokhoz integrálják, és nem tudom, hogy a parlamenten belül meg lehet-e majd akadályozni. Minden esetre meg kell kísérni. Így folytatja, érdemes meghallgatni. Tudjuk már, hogy a tartós munkanélküliség, az egészségi állapot és a halálozás hogyan függ össze. Tudjuk, hogy a tartós munkanélküliek halálozási gyakorisága 20%-kal magasabb, mint az átlagosság. Csak nem szólunk róla sem a nyilvánosság előtt, sem szakmai körökben. Azt is tudjuk, hogy Magyarországon ma átlagosan egy évnél több a munkanélküliségben eltöltött idő. Tudjuk, hogy a kora gyermekkori táplálkozás és felnőttkori egészségi állapot és intelligencia között milyen összefüggések vannak. Csak nem szólunk róla. Megjelennek ugyan néha tanulmányokban itt-ott, de éppen azok nem olvassák, akikhez szólnak a nagy közönség és a politikus. És ha el is jut, 1190-ben Maimonides leírta a szegénység csapda fogalmát, ami egy gyakorlati példát említsek, azt jelenti, hogy az az ember, aki segélyként kapja meg a pénzt, amit bérben is fölvehetne, nem biztos, hogy érdekelt lesz abban, hogy változtasson helyzet. 1190 óta nem lehetett ezt megtanulni. Nem kell attól félni, hogy a társadalom szociális és egyéb okok miatt ketté szakad. Mert ez már megtörtént, mondta Kovács. Kérem, szociális helyzetünk egy amerikai modell követ. Ez az amerikai modell a karcsúsított szociális állam. Erről a kérdésről a közelmúltban meginterjúolták Norbert Blüm, német szociális és munkaügyi miniszter. Következőt válaszoltam. Ahogyan senki nem kívánja a jogállam karcsúsítását, úgy nem tudok mit kezdeni a karcsúsított szociális állam fogadás. Kultúra közoktatás. 1994. november megjelent egy dokumentum, a közoktatás korszerűsítési stratégiája. Valószínűleg többen a jelenlévek közül ismerik, két ember készítette, Tímár János és Halász Gábor, és két akadémiai bizottság összevont ülésén, a munkatudományi és a pedagógiai, az a munkatudományi, amelynek az elnöke maga Tímár Jánosból megtárgyalta, és jóvá hagyta, és megjelent, mint a közoktatási minisztérium hivatalos dokumentuma. Ez a következő nyíltan bevallott belső ellentmondások alapja. Idézet. A nevelés és a közoktatás hatékonysága az iskolarendszer viszonylagos stabilitását igényli. A társadalmi és gazdasági fejlődés halmozódó hatásai viszont olyan új mennyiségi és minőségi követelményeket támasztanak, amelyek szükségszerűvé teszik az iskolarendszer struktúrájának korszerűsítését, a strukturális változások pedig megkövetelik a nevelés és az oktatás tartalmának és módszereinek hozzáigazítását az új iskolaszerkezethez. Pedig az idéző. Az ellentmondás. A közoktatás fejlesztése, ha szakszerűen csináljuk, akkor mindig a célhoz igazított tartalomból indul ki, és ennek megfelelően alakítják a módszert, és végül a struktúrát. Itt tudatos hibázással fordítva csinálják. Második. Egy mindenki számára nyilvánvaló társadalmi gazdasági hanyatlást 94 novemberében. Akkor már világosan lehetett látni, tudatos félrevezetéssel fejlődésnek tüntetnek fel, és ezzel a közoktatás elsorvasztását törvényét teszik. Mindezt azzal a cinikus indítással teszik, hogy a nevelés és az oktatás hatékonysága nem a struktúra átalakítás, hanem a stabilitás igénye. Ez felelős emberek részéről tudatosan elkövetett gonoszság. Tessék végig gondolni, ennek a közoktatási stratégiának első operatív feladata a 11-ben a nemzeti alaptanterv, amelyhez leírják, az állam biztosítja az időt, és egy elit és egy tömegképzést ír. Kérem, penészleken, nyírség cigány vidékén, ha nem viszi magával a penészleki önkormányzattól a tehetséges cigány gyerek a fejkótát a nyíregyházi gimnáziumba, akkor ő nem megy gimnázium. Az iskola rendszer 12 éves korig biztosított, utána már több pénzbe kerül és pénzkérdés, és 12-től 16 éves koráig, mikor munkát, kenyeret kereshet, addig mit csinál? Ki nevel? Hol lesz? Szembe állítódnak ezzel kormány és önkormányzat, önkormányzat és iskola, iskolákon belül szülők és tanárok. Szembe kerülnek itt a főiskolák, hallgatók és tanárok, tandíjügyben, hiszen meglehetően elengedik a járulékos tandíjak, a 2000 forint a kötelező felül, de kérem, amiről lemond az állam, az nem is az övé, mert ez az egyetem, a főiskola joga, hogy esetleg ezt megkívánja, és ugyanakkor a vízcsapokon, a pénzcsapokon keresztül rákényszerítik, és ha rákényszerül és még készben bíja, ő a gonosz, mert az állam jó szívűen elengedte ezt, és csak a kötelező kívánja. Hol van ebben a kívánja? Kérem, ez egy olyan területen, vagy például az a kanibalizmus. Az iskolákat nem szüntetik meg, el kell néhány tanár bocsájtani, és akkor a pénze felhasználható. Mondjuk 10-et az 50-ből, és ki az a 10? Attól a pillanattól kezdve, hogyan lehet a szeretet légkörül a gyereket felé odafordulni? Hogyan tud az az orvos az esküjének eleget tenni, hogy mindig mindent legjobb tudása szerint az életvédelmében megtesz, ha kijönnek a pénzügyi szabályzók, és az osztályvezető főorvos fegyelmivel fenyegeti meg a beosztott alorvos, ha ezt a drága gyógyszert felírja, elbocsátja. És nincs semmi probléma, mert rátszámot úgyis csökkentenek, karcsúsítják az egészségügyet. De ő mégis felírja. Most megmentse azt az idős nénit, azt a gyermeket, adja a drágább gyógyszert, és kirúgják, vagy törődjön bele, hajtsa végre az utasítást. Most nem kérdezem, ki az, aki az utasítást adta, letette orvosi esküt, és így tovább. Kérem, egyébként a közoktatásnak erről a helyzetéről Nemeskült István véleménye következő. 1995. március 7-én jelent meg egy cikke, Megbűnhődött jövendő címen, ebből idézek. Az állandósított és államosított jelennek ez a megrökkentő következetességgel végrehajtott programja ijesztő jövőt sejtett. Mert úgy tűnik, mégis van a hatalmon levőknek jövőtervük, s ez egy minden korábbinál maradik és kártékonyabb iskolarendszer törvényesítése. Az ifjúság maga a jövő. Milyen lesz negyed század múlva az ország társadalma, amilyennek mától az ifjúságot neveljük, vagy inkább nevelni kényszerítjük. A művelők és állami irányítóink könyörtelenül haladnak céljuk felé. Figyelemre méltó, hogy a pedagógus társadalom sejti a veszélyt, másfél éve írta ezt, de mintha csupán a fizetését és létalapját féltem. Érthető. De vajon féltik-e a rájuk bízott ifjúságot? Ki van ez talán? Ezt még mindig tőle idézem, és a következőket is. Vegyük a magunk kezébe a jövőn tervezését az ifjúságnak is. Ne bízzuk azt a nemzetköziség eszményeit túlzásba vívő államra. Ne alkudozzunk, ne könyörögjünk. Ez csak időhúzás. Talán akad még néhány százezer kisebbségbe szorult magyar hazában, akinek lesz erre ereje. Ha pedig nem, akkor utánunk a vízözön, de akkor mi akar? Elküldözik. Kérem, jó. Tocsik ügy, nem szólok róla, néhány év, héttel ezelőtt itt a főiskolán is volt erről szó, nyilván sok érdekes dolgot megtudtak. Nem tudom, említették-e, én most csak idézem, hogy a 804.118.534 forintból például 134.019 tanuló könyv szükségletét, vagy 40.206 főiskolai hallgató kötelező éves tandíjat lehetne felhőzni. Egynek. Ez csak egy töredéke a bizonytalan, sorsú, utakon utáló milliárd. Az igazán vérlázító nem is Docsik Márta. Nem ez, hanem a következő. Az a tény, hogy ami alkotmány vagy egyéb törvény szerint jár, az alkutárgyával tehető, amely alkuban azt a szemét, aki nyilvános jogtiprással a legkiszolgáltatottabb rétege eredményesebben tudja megnyomorítani, mert arra megy ki a játék, azt magas, itt például a fizikai Nobel-díj ötszörösét kitevő sikerdíjjal jutalmazza. Ez a díj ötszöröse a Nobel-díj. Erre nincs jelző. A joggal kapcsolatban egy másik, mindannyiunk féltett kincse a gyermek, a gyermekjog. Az 1991 évi 64. törvényben a Magyar Köztársaság csatlakozott az ENSZ gyermekjogi egyezményhez. Ettől kezdve mindaz, ami abban le van fektetve, kötelező, két dolog. Jogharmonizáció, tehát felülről lefelé az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig végig kell vezetni, és a törvény az ENSZ gyermekjogi egyezmény betűjének, szellemének érvényesülni kell. A másik, hogy ugyanakkor a társadalmi közvéleményt is föl kell világosítani, meg kell mondani, hogy melyek ezek a jogok, meg kell tanítani, érvényt kell szerezni, és két év leteltével erről jelentést kell adni a nemzetközi szervezetnek. Ez a jelentés elkészült, erre a jelentésre véleményt formált, miután hozzá jutott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, amely úgy tűnik azért illetékes abban, hogy a gyermekek kérdésében a szavát hallassa, és ebből a véleményből, tehát a Nagycsaládosok Országos Egyesületének véleményéből olvasok fel. Egyesületünk álláspontja szerint nem arról kellene javaslatot készíteni, indokolt-e törvényjavaslatot beterjeszteni a gyermek és ifjúsági jogok érvényesüléséről, hanem ténylegesen is el kellene végezni a gyermekjogi egyezménynek megfelelő jogharmonizációt, és az újabb jogszabályoknak is mindenben meg kellene felelniük az egyezmény aláírásakor vállalt kötelezettségét. Egy olyan újabb törvény, amelyel homlok egyenes, mint ezt erre mutatnak rá, homlok egyenes ellenkező tartalmú más törvényeket lehet hozni, hatályban tartani, ami tehát csak kívánságlista maradni, csak károkat okozhat. Csak konzerválhatja azt a formálódó gyakorlatot, hogy vannak törvények, amelyeket végrehajtunk, s vannak, amelyek nem számítanak. Egy másik rész röviden. Szintén be kellene ismerni, hogy anyagi okokból valójában szakmailag indokolatlanul a gyermek érdekeivel ellentétesen intézeti nevelésbe vett kiskorúak jelentős hányada nem családban nevelődik tovább, ami helyrehozhatatlan károkat okoz fejlődésünk. Tényszerű korrekció. Nem korrekt. Valójában nem is felel meg a valóságnak a jelentés 19. oldal második teljes bekezdését. Nyugodtan le lehetne írni, hogy a stabilizációs intézkedések fő káros útjai a gyermekek. Az egyezmény 28. cikkeihez tartozó bekezdésben a táblázatok között azt is le kellene írni, hogy a gyermekek hány százaléka nem szerez szakmát vagy érettségi, valamint ennek társadalmi, gazdasági következménye. Feltétlenül indokolt lenne leírni, hogy a jog nem védi a kiskorút, hanem csak utólag bünteti a sérelmére elkövetett bűncselekményt. Elkövetődik. Hiányoljuk annak részlete is, mennyiben élvez védettsége, vagy kerül kiszolgáltatott helyzetbe a gyermek, például tankötelezettség teljesítése, illetve iskolai tanulmányai során állandó felügyelet hiányából fakadó egészségkárosodások, lelki erkölcsi sérülés, stb. Következtében. Nem folytatom. Kérem, töltsük a kérdést, hogy jutottunk ide, már szóltunk róla, és időnként minket, mint társadalmat megdicsérnek tűrő képességünkért. Kérem, ez nem tűrő képesség, ez mulasztásos bűn a részünkről. Ne legyenek illúzióink, ami itt történik, az kész és rossz akarat. Régen itt lenne az ideje, meg lehet parancsolni. Kérem, most megint valami szentségtörő dolgot fogok mondani, pedig őszinte szívvel, együttérzéssel mondom. Tavaly egy kis nép, a zsidó nép borzalmas szenvedéseinek 50 éves évfordulóját gyászolta tulajdonképpen a világ, a zsidó népét, amelyet 10 éven keresztül nemzetírtó módon a fasizmus értett. Zsidó holokauszt. Kérem, ők képesek voltak nemzetközi fórumokon is megállt parancsolni ennek a holokausznak, és 50 év után is belevésik helyesen az emberiség emlékezetében, hogy soha többet. Kérem, volt az örmény népnek is borzalmas vérvesztesége. Vagy vegyük a magunk helyzetét 80 év óta. Nagyságrendben, sok milliós nagyságrendű az a veszteség, amelyet különféle táborokban, gulák szigeteken, kényszer kitelepítésen, sortüzekben, elszakított területeken, hosszú akciók sorozatában vesztett a magyarság. És akkor még nem szóltam, az utolsó 4-7-16 millió magyar élet csirájában az elpusztítás. Kérem, mi ez, ha nem ma is folyó holokauszt, magyar holokauszt? Igenis, ezzel is szembe kell nézni, mert ezt fel kell dolgoznunk és megáll kell parancsolni. Nemzetközi fórumokon is. Nem indulattal, értelmesen, kapcsolatokat kiépítve minden törvényes, lehetséges eszközt felhasználta érdekérvényesítés. És már is itt vagyunk a tennivalóknál. Kérem, megkérdezem önöktől, elnézést kérek, nem tudom, nem fáradtak-e meg. Én igyekszem lekerekíteni, de hadd kérdezzem meg, milyen távra terveznek önök? Egy évre? Két évre? Azt mondják, aki diófát ültet, az az unokájának ülteti a diófát. Kérek, tudunk-e 30 éves távra tervezni? Egy normális társadalomban erre van szükség. nekünk nem állandó veszélyhelyzetet kell elhárítani. Nekünk igenis. Hosszú távra kell tervezni, mert ha nem ezt tesszük, akkor a 98-as, 8. évi akadályt se tudjuk meg. És nem lesz utána, hol megtapasztaljuk. Ültessünk diófát, igen. És így néz. Valójában a tennivaló bekapcsolódni egy hosszú távú, teljes megújulásba. Mert igenis, 89-90-ben valami lényegi megújulás megkezdődik. Lehet, hogy ezt sokan cáfolják, kérem, akkor erre utott. 94-ben még a mutató tavasszal valami halvány fejlődést jeleztek. Kérem, ne a körülményeket hibáztassuk, azt nézzük meg, hogy mit lehetett. Tudjuk, a megújulásnak a természetéből mindig nyilvánvaló, van egy nagy ellentmondása, vagy paradoxon a megújulás. Nekünk mindig a régi, vagyis a jelenlegi rossz körülmények között kell tudni megújulni. Nem tudjuk kiemelni magunkat attól a sorsból, a helyzetről, amitől vagyunk, egy elképzelt, csodálatos, szép helyzetbe belehelyezve, ott könnyebb lenne megújulni. Nem. Nekünk itt kell, és minél később kell, hogy annál nehezebb. Kérem, a magunk megújulásának tennivalói három rövid gondolat köré foglalom össze. Az egyik igazságban élni, a második teljes emberséggel cselekedni, és a harmadik szüntelenül felé. Kérem, igazságban élni. Aki páron, nem sokan vagyunk itt, 56-ot megélte, úgy, hogy már eszmérő korban volt, és magyar emberként élte meg az októberi forradalmat, az soha nem fogja tudni elfelejteni, micsoda élmény volt az, hogy kimondhattuk azt, amit érzünk, ami igaz volt, nevén nevezhettük a dolgokat, és valahogy olyan furcsa volt az, és olyan felemelő, hogy olyan tiszta volt minden, és olyan közel volt a másik ember hozzá. Most olyan messzire kerültünk egymást. Pedig ugyanolyan emberek vagyunk. És ugyanaz a közös sors szorít. Valami csodálatos élmény az, ha az ember kimondhatja azt, hogy ami igaz. És igazságban élni, ez nem fényűzés, ez a fennmaradás létfajos. Kérem, nem kell értelmiségi, tudományos feltételezésekbe bocsátkozni ahhoz, hogy egyáltalán bármiféle tudományos kérdés feltevésnek. Csak ott van értelme, ahol igaz emberek, igaz ismereteket hasonlítanak össze. Tehát minden tudományos kérdés feltevésnél ott van, és ez az értelmiséginek alapvető problémája. A kiinduló pont minden tudományos kérdés feltevésnél az igazság kérdése, etikai kérdés. Nem lehet megkérdezni. Kérem, ma is lehet fertőzött források helyett tiszta forrásokból meríteni és betemetett utakat újra kiérni. Silány emberképek helyett újra normális, teljes emberképet alkotni, és ez azért is szükséges, mert az emberképünk olyan a magatartás. Teljes emberséggel cselekedni. Kérem, néha ott vagyunk, hogy napjaink értelmisége már olyan sok mindent tud, hogy roskadozik valami. Kérem, a nagyobb tudást és benne a nagyobb veszélyeknek a tudatát is. Egy garé szennyezett vidéki. És sok minden káros következmény pedagógusként, orvosként, jogászként is így tovább. Csak a nagyobb hitnek, a teljes emberségnek az erejével tudjuk elhordozni. A nagyobb tudás az mindig nyomasztó. És ha ránk szakad egy nehéz feladat, és egész életünk, de maga a szabadságunk, mert még van, ez is feladat, ez, ha egy feladat ránk szakad, akkor nem összehúzódni kell, hanem hozzánőni. Jung, svájci pszichológus írja egy helyen, a hit és a tudás szétválasztása olyan tudathasadási tünet, amely az újabb kor zavar szellemi állapotnak jelzi. Kérem, ma tulajdonképpen ami miatt ott tartunk, ahol vagyunk, egyszerűen az, hogy a félelem még a zsigereinkben van, pedig a félelmet igazán le kéne küzdeni. Ivo is azt mondta, az a demokrata, aki nem fél. Kérem, olyan nincs, aki nem fél, de a félelmünket kezelni tudjuk egy bizonyos szinten. A félelmet csak a hittel lehet kezelni. Ha az emberben van hit. És kérem, sok olyan fénylő példa van, és itt nem tudok szavakkal meggyőzni senkit, hogy kérem, érdemes hinni, és ne félni. Csak azt tudom mondani, tele van a múltunk, és tele van a jelenünk fénylő példákkal, mellettünk, körülöttünk élnek emberek, akikben van hit, akikben bele tudunk kapaszkodni, akiknek van erejük, beszélgessünk velük, nézzünk föl rájuk, tanuljunk tőlük, kövessük őket, sokan vannak ilyen. Mondhattam volna és sok példát, egyet hadd említsek meg, mint evangélikus, aki emlékszik például egy püspökre, Hordas Lajosra, aki valahol Bácskában született 1901-ben, sváb családban Wolf Lajosnak nevezték. 1944. március 19-én Létáre vasárnapján, amikor a németek bevonultak, attól kezdve Hordas Lajosnak nevezte magát, mert magyar megérezte. Amikor utána a zsidó üldözés megkezdődött, levelet írt és tiltakozott hivatalosan Sevédi Justiniannal épített kormánynál, illetve a németeknél. És amikor 45 után püspök lett és elítélték, elviselte, 32 évig volt úgy törvényesen püspök, hogy ebből 5 évet tudott szolgálatba eltölteni. Azt is két részletben, mert itt is, ott is hitéért, egyszerű emberségért, kereszténységéért, hol börtönben volt, hol hallgatnia kell. Akkor könyveket fordítanak. Írt. Kérem, nyilván sok ilyen példát tudnánk mondani. Kérem, én a magam részéről csak ebben a hitben tudok gondolkodni, és ezekben a gyökerekben tudok megkapaszkodni. Valószínű, ha Boszniában élnék, muzulmán lakta vidéken, és Allah követője lennék, akkor őt kicsérnénk, ugyanilyen teljes meggyőződéssel. Itt, ebben az országban, a keresztény magyar hit és kultúra gyökereiben tudok csak megkapaszkodni. És ezt gyökeresen kell, hogy tegyük. Adi Endre szavai szerint egy kis hitnek még levegőt vennie is radikálisan kell. Ezt teszi körülöttünk minden mások is. Kérem, szóltam volna még arról, hogy sokunkat a félelem mellett a napi politikától való mondat. Nem akarunk már hallani. Ugyanakkor a közügyekben pedig részt kellene venni, mert éppen ez az undor, ha passzívá tesz minket, akkor abba nem tudunk részt venni, ahol rólunk döntek. És igenis ott kell lennünk, és foglalkoznunk kell ezzel. Kérem, hadd idézek egy értelmiségi, itt talán megérítemli Imre Sándor református pedagógus professzort, aki azt mondja, minden párt mulandó, 85 évvel ezelőtt írta. A nevelés feladatában azonban a lényeg mindig ugyanaz. Az új nemzedéket mindig jobbá, erősebbé, újabb feladatok felismerőjévé, végzőjévé tartozik tenni. A nevelésnek nem a befejezett alakulásokhoz kell utólagosan alkalmazkodnia, hanem a zaj és szavar nélkül apró részletekben folytonosan történő természetes újjáv alakulást kell állandóan előkészíteni. Ezért ismerjen a nevelő mindent, de legyen független minden pártól, hogy egyetemes magaslatról kitérjük. Ezért szükséges, hogy a politikus legyen a legkisebb falu tanítója, és pedagógus, tehát politikus legyen a legkisebb falu tanítója, és pedagógus a köznevelés legfőbb intézője is, ahogy a nevelés minden tényezőjében együtt legyen pedagógiai és politikai tekintet, ahogyan együtt volt az az első magyar tanítóban, Apáczai Cseri Jánosban és a köznevelés első magyar miniszterében, Báró Ötvös Józsefben. Kérem, a szüntelen fejlődés gondolatáról szóltam, erre csak utalok, és engedjék meg, hogy befejezésül személyes véleményemet arról foglaljam össze, hogy nekem, mint értelmiségnek megérte történelmi időszorításában ilyen elveket vallani, amikről most szóltam, amelyeket itt kifejtettem. Ezt csak azért mondom, mert fiatalabb pályatársaim, leendő pályatársaim is itt vannak, és talán segít hittel vállalni nékik is közös jövőnk építését. Hadd mondjam el azt, 1955-ben nekem semmi garanciát nem volt a sorstól, amikor állás nélkül diplomával a zsebemben elmentem egy gyárba dolgozni, megnősültem, lakásom se volt, mondhatják, hogy befelelőtlen volt tanári. Anyósom még segítettek, kérem, és tulajdonképpen persze ehhez feleség is kell, és olyan, az ember eljutott oda, ahol eljutott ide, és itt vagyok, 6 gyermek, 10 unoka, és akkor én a szocializmust is boldogan építettem, mert nem arra gondoltam, hanem 6 gyermekre, a későbbi unokra. Meg. Kérem, ez nem egyedülálló hősített egyébként. És hadd idézek egy erdélyi statisztikát, mert anyaország statisztika erre nincs. Hogy például miért maradtam itt, amikor kaptam meghívást, és miért maradnak sokan itt. Kérem, a 16-17. Században, és ezt ennek utána jártak erdélyi levéltárakban, 4000 erdélyi hallgató tanult kint Hollandiában, Angliában, németországi egyetemeken, 2%-a maradt ki, és 98%-a visszatért, pedig tudta, hogy egy porfészekbe jön vissza. Én így látom a szerepemet, és hadd fejezzem be 2 magyar értelmiségűnek a versével, verséből vett idézetekkel, a múlt századból és a 20. jelen század közöttől. Ezek a költők érdekes egyéniségek fokozott felelősséget éreztek népük, az ifjúság és a gyermekük iránt. És a különös sajátosságuk az, hogy az egyik kultuszminiszter volt, a másik Nobel-díjas orvos. Báró Ötvös József, én is szeretném nyájasabb dalokban üdvözölni a szép természetet, és ábrándaimnak fényes csillagok, bimbók közt keresni képeket. Csak egy gondolat még ebből, ami azért értelmiségieknek elgondolkodható, és én is vallom. Míg gyávakor borul hazánk fölébe, én szem emlékivel nem hunyulom. Míg égő könny ragyog ezrek szemébe, szelíd örömről nem mesél dalunk, Ha éjjé vész borítja látkörünket, villámokért csóvajtatjuk. Ha régi bánat kínozná szívünket, nem könnyeket kérte a szenvedő, s ilyen legyen dolog. Egy villámfénye, egy könyv, kimondva ezrek kínjait, kit nem hevít korának érzemény, szakítsa ketté, mondja Jézus. Nobel-díjas orvos, Szent Györgyi Elve. A gyermekekről írt szabad verse, valójában imádság, első részében bűnvalló imádság, második részében fogadsz. Ezzel fejezem be előttet. Gyermekek! Uram! Szétválasztottad a nemeket, hogy az örök keresésben lelkünk legmélyebb fúrjai összecsendüljenek. Az összecsendülésből gyermekek születnek, kedves, hófehér értelemmel kifestő gyermek. De előítéleteim, félelmeim és gyűlöletem borítják ezt a tiszta elmét. Bombabetőim, az élet sötét árnyait, szép szándékaink hiába valóságát példázzák. És ha felnők, nemes tettekre készen, szervezett vészárlásra tanítatom, legszebb éveit erkölcsi iszapok. Uram, ments meg gyermekeinket, ments meg értelmüket, hogy romlottságon ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztítassák. Hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önön világukat, a szépség, tisztesség, közhang, jó akarat és méltányosság világa, melyet béke és a szeretet kormányoz, mint örökké. Több példányban itt van ez a vers. Egyébként megjelent a felső oktatásnak 92 évi valamelyik számában. Az a kérésem, szívesen mindenkinek adnék, kérem, ez olyan, mint a szamizdat, másolják szabad, kellőszerűen. Elnézést kérek, hogy úgy életeztem, kicsit hosszan beszéltem, közben folyik ez a tödöle is, én is körülnézek, megnézem, mi van ott, de ha úgy érzik, hogy tudna mondani valami kérdést,